22. fejezet. Embertelenül nehéz munkával kellett a rejtélyes zongorát meghódítani. Ott állott kárörvendően vigyorgó fogsorával, mozdulatlanul terjeszkedve három lábán, mintha csak azt mondta volna, lássuk, hogyan tudott titkaimat kiszedni belőlem. És ő olyan dühös elszántsággal esett neki ezeknek a titkoknak, amely már közel járt az idegbeteg rögeszméjéhez. Megtörtént egyszer, hogy egyhuzomban 28 órát gyakorolt, egy teljes napot és még 4 órát. Csak éppen lecke óráit látta el, hogy megélhessen, és néha, amikor ujjai nem bírták a kegyetlen erőltetést, pihenésül olvasott. Mindent össze-vissza válogatás nélkül. A társadalmi életet megint abba hagyta, barátaival alig találkozott. Balzac maga is nagyon el volt foglalva, Victor Hugo nagy regényen dolgozott, amely a Notre Dame temploma körül forgott. Berlioz nem volt Párizsban, Musset folyton szoknyák után szaladgált. Ő ott ült hosszú órákon át zongorája mellett, és úgy birkózott vele, mint valami démonnal. Rettenetes küzdelem volt. Vagy meg fogok most őrülni, mondta maga is Erárdéknál, vagy meg tudom csinálni zongorán azt, amit Paganini a hegedűn. Máskor ezt mondta, megállapítom, hogy eddig senki sem zongorázott, én sem. Amit eddig csináltunk, az zenélő óra volt. A zongora maga játszott eddig, a művész nem. Én leszek az első, aki zongorázni fogok. Felfedező úton járt ismeretlen őserdőben, mindent saját magának kellett megtalálnia, a billentés, a pedálmunka, a dinamika, együtt leütött hangok különböző színe és ereje megszázszorozták azokat a lehetőségeket, amelyek mind átpróbálásra vártak. És a felbukkant valami, amit napok és hetek küszködésével végre megcsípett, annak neki kellett esnie és ki kellett dolgoznia. Most kezdte csak igazán áldani Csernyit, aki a gyűlöletes egyhangú gyakorlatokkal és a metronóm irgalmatlan rendtartásával megépítette a tanulás rendszerének alapját benne. Azon a sorokat el tudott játszani ezerszer egymás után. Csernyi nélkül erre most nem lett volna képes, sőt, most még többre volt képes. Ha új kutatórendszerével három új hangszint fedezett fel, háromféleképpen és végig gyakorolta azt órákon át, amit eddig csak egyféleképpen gyakorolt. A haladás izzó és eszelős vágya vitt át az első nehéz heteken. Azután már új mozgató erő járult ehhez a vágyhoz, a szemmel látható siker. Csodálkozva látta, hogy mennyire tanul. Minden áldott nap meg tudta állapítani, hogy technikája szemlátomást halad. Megdöbbent önmagától. Most már ő is kezdett ördöngős lenni, mint Paganini. Olykor szeretett volna felhördülni a vad boldogságtól. A zongora, amely eddig csak ujjainak engedelmeskedett, most kezdett meghódolni szelleme előtt is. A zongora eddig cél volt, és most csak eszköz kezdett lenni. Pompásan világosodott előtte a saját maga törekvésének, eddig csak sejtett útja. Azt kell elérni, hogy a hallgató ne a zongorát hallja, hanem a művészt. Nyáron ágynak esett. Az orvos megint csak azt mondta, mint valaha a londoni időkben, hogy a fiatalember szervezetének a világon semmi baja nincs, sőt, az feltűnően egészséges. De annyira visszaélt szellemi erőivel, hogy ha nem szerez magának valami üdülést, idegei összeroppanhatnak. Csak ugyan ott tartott, hogy belebolondul képtelen erőfeszítésébe. A zongorától, mint a vadszerelmes, aki most kezdi apró részenként megismerni kedvese titokzatos lelkét, nem volt hajlandó megválni így sem, csak abba egyezett vele, hogy falura megy, ahol napfényt kap, jó levegőt és talán étvágyat. Egy tanítványa közvetítésével lement Carentonba, mint a Denville család vendége. Eleinte ott is feküdt pár napig, de aztán erőre kapott, és megint csak ott ült éjjel-nappal a zongoránál. Helyre jött, a naptól lesült, valami keveset még hízott is, és megerősödve tért vissza Párizsba, hogy megint ott folytassa, ahol elhagyta megszokott napi életét. Ebbe a megszokott napi életbe beletartozott az anyja házasító aknamunkájával való állandó küzdelem. Lisztnél szívósan, sőt egyre erőteljesebben szorította a házasság felé. Most már nem súba alatti eszközökkel dolgozott, hanem nyíltan szóvá tette a témát, és a türelmetlenül ellenkező fiú minden tiltakozása ellenére ismét és ismét előhozta. Az orvos is azt mondja, fiam, hogy erre a szertelenségre, amelyben élsz, csak egy igazi orvosság van, ha megházasodol. Hiába vagy ideges, ha szólok erről, én nem nézhetem, hogy fiatalon tönkremégy és a bolondok házában végzett. De ha nem szeretek senkit, azt az egyet vettem volna csak el, annak pedig vége. Én évekig nem fogok más házasságra gondolni, ebbe nyugodjék bele, anyám. Dehogy nyugszom, hát éppenséggel nem nyugszom. Ha holnap nem ebédelsz, itthon nem beszélek veled. Ezt előre megmondom. Dölerüné itt lesz a lányával. Jól van. Hát a kényszerít itthon eszem, de nem lesz benne köszönet. Otthon maradt ebédre. A három nő majd, hogy szét nem szedte, úgy járkáltak körülötte, úgy keresték kedvét. És a kislány nagyon csinos volt, nagyon kedves volt, nagyon jó volt, azt nem lehetett letagadni. Volt is valami vagyonkájuk, bárki más számára ez igen okos és célszerű házasság lett volna. Lassan-lassan, mint a téglák közé szivárgó víz, az anya csökönyös és céltudatos munkája mégis kezdett réseket repeszteni a fiatalember ellenállásán. Az ő ereje és kitartása másra kellett, azt lekötötte a zongora. Ahogy a hetek múltak, már nem találta képtelennek a gondolatot, hogy megházasodjék. Nagyon szerette anyját, és megütődve látta, hogy a miatta való aggodalom rohamosan öregíti a sokat dolgozó, sokat töprengő és sokat bánkodó asszonyt. Lisztné epebajt kapott. Ha nagyon felizgatta magát, rájött az eperoham. Ilyenkor szívettépően szenvedett, zokogott és kezét törtelte a fájdalomtól. Fia ott állt az ágy mellett, és tehetetlenül nézte vergődését. Ilyenkor elfogta a lelkiismeret furdalása. És hogy szenvedő anyjának kedvére legyen, igyekezett kedves lenni a Delarue leányhoz. Elment vele sétálni, könyvet adott neki olvasni. Ősz felé már ott tartott, hogy beadja a derekát. Majd csendes, visszavonult élete lesz, ha megházasodik. Teljesen a zongorának szenteli magát, és az arisztokrata szalonok ragyogása majd távoli színes emlékekké válik, hogy Szentkrik gróf kisasszony emlékének soha el nem múló fájdalmát keretezze be józanul, megnyugodott lelkében. Magában már leszámolt vele, hogyha muszáj, hát el fogja venni a Delarue leányt. Legalább anyját boldoggá teszi, ha ő maga a boldogságot örökre elvesztette. De még nem ragadtatta magát visszavonhatatlan nyilatkozatra, még várt, és maga sem tudta, hogy mire. Októberben történt, hogy váratlanul levelet kapott Laprinarét grófnétól. Közömbös udvariasságú sorokban értesítette a levél, hogy a grófné egy-két hétre Párizsba jön, örvendene a kiváló művész viszontlátásának, és tolmácsolja Düzá hercegnő meghívását péntek estére. Elment. Rég nem járt a hercegnő szalonjában. Nagy hűhó üdvözölte, a régi ismerősök mind együtt voltak. A grófné még szebb volt, mint tavasszal. Mintha alpesi kastélyának üde frissességét hozta volna magával a városba, a viaszgyertyák lobogó világába. A fiatalembernek torkába szaladt a szíve. Brutális vágyat érzett, hogy ezt a tündöklő asszonyt magához ölelhesse. De a kedves öreg gróf jutott eszébe, és szigorúan letiltotta magában a vágyat. A Gróf nincs Párizsban? Kérdezte, amikor üdvözölték egymást. Nincs. De magát igen melegen üdvözli. Hogyan haladt a zongorával? Na, emlékszik még, mit beszéltünk a Paganini hangverseny után? Hogy ne emlékezném, egy fél évig semmi más nem járt a fejemben, csak az. Fog nekem játszani ma este? Boldogam. Le is ült a zongorához. Kissé feszült idegekkel és elfogódottan. Ez volt az első alkalom, hogy nagyobb társaságon próbálja ki, amit hónapokig tartó keserves és dühös harcaiban el tudott érni. És vakmerően belekapott Paganini egyik hegedű kapricsójába. Mi ez? Kérdezte a hercegnő, aki a grófné mellett támaszkodott a zongorához. Ez Paganini egy hegedű száma, de én zongorán akarom eljátszani. Lefordítottam, mintha németről franciára fordítottam volna. Elkezdte újra. A katonabandát ábrázoló kapricsó volt ez. A rezes hangszerek harsogása harsant fel a zongorán, a flóták sikítása és a cintányér nyers csörrenése. Valami kaján gyönyörrel játszotta, és fején az a kósza gondolat futott keresztül, hogy arckifejezése alig, hanem hasonlít most a Paganini arckifejezéséhez, és ugyanakkor a Berlioz boszorkány táncához, és ugyanakkor ahhoz a szóhoz, amelyet Rossini szeretett újabban Paganini jellemzésére használni, la terribilta. Hallatlan, szólt a hercegnő először, amikor befejezte. Hangja szinte suttogott a megdöbbenéstől. Ez nem az a Liszt, akit eddig hallottunk, mondta egy előkelő dáma. Ez egy merőben új Liszt. Nekem a hideg szaladt végig a hátamon. Mások is lelkesedtek. Nagy zsivaj támadt, többen a kezüket csapták össze az álmélkodástól. Ő boldogan, tündöklő szemmel nézett körül, ő is új arcokat látott, az ámulat ilyen arcait eddigi pályáján még nem látott soha. Hirtelen roppant fáradtságot érzett, mint aki hosszú vándorút után végre leül a célnál. De ugyanakkor egy lázas hang rögtön tiltakozni kezdett benne a pihenés ellen, még sok van hátra, még hetek és hónapok és évek vannak hátra. Tovább folyton, fel a csillagokon túl. Van valami baja? Kérdezte nagyon távolról a grófné ilyet hangja. Nem, semmi, köszönöm. Mostanában néha elszédülök egy pillanatra, és diszi leszek, mint Londonban mondják. Most nem játszom többet. Belenyugodtak, a társalgás irodalomra terelődött. Egy Heine nevű német költőt emlegettek, aki Párizsba költözött. Volt, aki Boulogne-sur Mer-ben találkozott vele a nyáron. Kesernyi és gonosz nyelvű, példátlanul elmés fiatal zsidónak írta le. Majd a lengyel forradalomra terelődött a szó, a lengyel előkelőségekről, akik szintén kezdenek felbukkanni Párizsban, mióta az oroszok a múlt hónapban bevették Varsót. Franci és a grófné egymás tekintetét keresték, és csak hamar együtt ültek egy sarokban. Kimondhatatlan büszke vagyok magára, mert én ezt előre megmondtam. Ne, még ne szóljon semmit, grófné, itt még nem álltam meg. Olyan úton vagyok, amely soha nem hallott dolgokhoz vezet. Zenéről beszélgettek, majd tavaszi emlékeikre tértek át. A grófné a földre nézett, úgy kérdezte félig suttogva. Gondolt rám azóta. Nem gondoltam, mert nem szabad. Ki tiltja meg? Kedvese van? Képzelem, hány nőt bolondított el azóta. Én nagyon sokat gondoltam magára, de nem örültem neki. Mindig úgy jutott eszembe, és úgy állt előttem, hogy valaki tart a karjai között. És lehet, hogy mindannyiszor úgy is volt. Nem úgy volt, kék szakál úr. Franci csak vállat tudott vonni zavarában, hiúsága és tartózkodása nem engedte, hogy tisztaságáról vallomást tegyen ennek az asszonynak. Hallgatott és érezte, hogy pirul hazugsága miatt. Hó, de kedves, hát még el is pirul. Mert így képzelem, mennyire elkényeztetik az asszonyok. Na, hagyjuk ezt, nem akarom még elbizakodottá tenni. Akar holnap délelőtt megint eljönni velem a Louvre-ba? Örömmel. Kimondta, rögtön meg is bánta, de már későn. Másnap együtt voltak a Louvre-ban. Délután a Boában sétáltak egy órát, és ezentúl minden nap találkoztak. Franci részeg lett a kívánatos asszony állandó közellététől. Érezte, hogy zuhan valamibe. De ez a zuhanás édes volt, és ő behunta a szemét. Órákon át beszélgettek, elmondta gyerekkorát, küzdelmeit, emlékeit, és most bámulatos harcát a zongorával. Elmondta Saint Cricq Carolint is. És amikor a grófné meleg és mély részvétet mutatott iránta, hirtelen balzsamos, hálás melegség öntött el a szívét. Félálomban élt. Sohasem akart gondolkozni. Otthon behunyta a szemét és arcát előre tartotta, hogy egy láthatatlan napra jássüssön. Éjszakái egyszerre vadul tomboló álmok viharaivá változtak. Ezeknek is odaadta magát. Nem védekezett többé. Nem is volt hogyan. Egy esztendeje nem gyónt már. A júliusi forradalom óta nem látta Barthén atyát. Úgy érezte, hogy behunyott szemmel megy sorsa felé, amely homályos volt előtte, de édes, és démoni módon kívánatos, mégis félelmes. A tizedik napon a grófné ezt mondta. Elkértem kölcsön a Montesquieu grófék fogadtát egész délutánra. Akar nagyot kocsizni velem? Hát helyes, jöjjön elértem a lakásomra. Franci már tudta, hogy hol lakik a grófné, eleget kísérte oda. Egy unokanővére üresen maradt lakásában lakott, az unokanővér valami örökségügyében elutazott Bordeaux mellé. Igen, majd lent megvárom. Fel is jöhetsz. Meg akarom mutatni a képemet, amit tavaly festettek rólam, de csak most vettem át. Jól figyeljen ide, feljön az első emeletre, és ott balra fordul. Rögtön balkész felől az a lakás bejárata. Az ablakok az utcára néznek. Felmegyek, felelte ő vadul dobogó szívvel. Másnap anyja ebéd közben szóvá tette, hogy pár nap múlva 20 éves lesz. Ezen a napon határoznia kell sorsa felől. Ő rábólintott, hogy majd határoz. Aztán igen gondosan átöltözött és frissen borotválva elindult hazulról. Az utat szinte eszméletlenül tette meg, a kocsik kétszer is majd elgázolták. Az ismert ház első emeletén csodálkozva látta, hogy a lakás ajtaja nyitva van, habozva belépett. Homályos előszobába ment előre, egy ajtón benyitott. Sehol sem lakály, sem komorna. Egy ebédlőn át jobbra indult, ahol nyitott ajtót látott, belépett. Budoárt talált maga előtt, és a mennyezetes ágy kéksejmes, sárga csipkés pompájában ott feküdt a grófné. Elfogódva állt meg a küszöbön, és köszönt. Képzelje, a kocsikázásból nem lett semmi. Meg vagyok hűlve. No, nem akar legalább köszönni? Oda ment, keze csókolt. Az ágyból kinyúló fehér kar pongyolájának csipkés ujja vállig visszaesett. Keze csókolt. A komorrámat el is küldtem Montesquieu-ékhöz, hogy a kocsit sajnos nem tudom használni. Az ajtót nyitva találta? Igen. Be is csukta maga után? Igen. Akkor jó. Sajnálom, hogy elrontottam a délutánját, de nem rajtam múlt. Minden esetre meg kell ígérnie, hogy senkinek sem szól erről a szokatlan fogadásról. Rossz rágondolni, hogy miket pletykáznának a Faubourgban. Tegnap is azt hallottam, félbehagyta a mondatot, a fiatalember tehetetlenül térdre esett az ágy mellett, és homlokát az ágy szélére szorította. Keze még mindig fogta a grófné kezét. Mi az, kedvesem? Szólt egy leírhatatlanul gyengét hang. A grófné másik keze áll alá nyúlt, és az izgalomtól sápadt nagyhajú fejet maga felé fordította. De ő erősen behunta a szemét. Viharos zavarában képtelen lett volna az asszony szemébe nézni. Így voltak egy darabig. Akkor ő maga sem értette, hogyan arca előre lendült, és szeme kinyílt. Közvetlen közelben ott volt előtte a grófné szája. Arra a szájra ráborult, és ügyetlenül megcsókolta, gyorsan, szelesen. Aztán mélyen elpirult, és várta, hogy a világ összetörjön. Maga nem tud csókolni, kedvesem, torbékolt a grófné édes hangja. Ezt maga csóknak nevezi. Én még, dadogta ő rettenetes szégyenében, soha nőt nem csókoltam meg életemben. A grófné csodálkozva boldogan felsikoltott. Imádat, meglepetés, ujjongás, anyai becézés és humor volt a sikolyban. Ó, te édes! És két karja vadul fonódott a fiatalember nyaka köré, ő pedig félájultan engedelmeskedett az ölelés erejének. Vége az első kötetnek.